Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. És hallgassátok meg azt a szent igét, amit egyházunk erre a vasárnapra, a Misericordia Domini vasárnapjára igéretes alapjául kijelölt, és amit megírva találunk Jakab levelében, az 5. fejezetben, a 13. verstől a következőképpen. Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék. Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet. Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi is, mikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső. Nem is volt eső a földön 3 évig és 6 hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. Ha valamelyik őtök testvéreim eltévejedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a téveigés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, kedves gyülekezet! Képzeljünk el egy helyzetet, hogy reggel, vagy délelőtt, vagy valamikor a nap folyamán valakivel összetalálkozol egy helyen, mondjuk vegyük azt, hogy épp együtt álltok sorba a pénztárnál, ismeritek egymást, ilyenkor rég találkoztatok, akkor megkérdezi, hogy hogy vagy, és te éppen nem vagy túl jól, elmondod, hogy megfáztam, fáj a fejem. Erre az illető nem azt mondja, hogy jaj, sajnálom, hanem azt mondaná, hogy akkor jobban kell hinned és imádkoznod, és akkor nem lesz többi megfázásod és fejfájásod. Majd elköszönne, és magadra hagyna e bölcs szavakkal és a fejfájásoddal. Nyilván, ha ez történne velünk, akkor azt gondolnánk, hogy az illető biztos valamilyen szekta tagja lehet, vagy olyan behatásra mondja ezt, amire azt mondanánk, hogy hát nem túl empatikus az, amit veled tett. Ugye, csak fáradtan mosolyognánk egy hasonló helyzeten, mert ugyan egyetlen egy értelmes embernek sem jutna azonnal eszébe imádkozni attól, hogy megfázott, vagy fejfájást érez, és nem gondolja senki, úgy gondolom, hogy ez hite kihívásra lenne, hogy mondjuk egy fejfájással hogyan küzd meg. Épp ellenkezőleg, mikor köhög és megfázás gyötör bennünket, lenyeljük a megfelelő tablettákat, vagy olyan bevált gyógymódokhoz folyamodunk, amit mások is jól ismernek és ajánlanak, és sorolhatnánk. Ha pedig valóban komolyan megbetegszünk, a lehető leggyorsabban orvoshoz fordulunk. Luther is úgy tekintett az orvosokra, mint a isteni gondviselés olyan egyszerű és kézzelfogható eszközeire, akik segítenek betegség esetén nekünk a gyógyulásban. Jakab arra buzdít bennünket ebben a felolvasott szakaszban, hogy aki szenved, imádkozzék. Ez a szenvedés kifejezés elég általános, és a szenvedés minden fajtáját magában foglalja. Majd azt mondja, akik jól vannak, azok énekeljenek zsoltárokat. Ismét egy nagyon általános és tág fogalom van az eredeti szövegben erre. Végső soron tehát Jakab arra bátorít bennünket, hogy életünk minden helyzetéből imádság legyen. Kérdezhetjük magunktól, hogy vajon milyen lelki hozzáállást feltételez mindez tőlünk. És nekem az a jézusi mondat jut eszembe, ami így hangzik, hogy ha nem úgy fogadjátok Isten országát, mint a gyermek, semmiképpen sem mentek be oda. Arra szólít fel Jézus, hogy egy olyan hozzáállást alakítsunk ki magunkban, ami leginkább a gyermekekre jellemző. Mi jellemző erre leginkább? Én egy személyes példát hadd mondjak. Hatalmas eső volt egyik évben, egy októberi napon, annyira, hogy ömlött le a víz az ablakokon, és az egész család odagyűlt, még akkor kicsik voltak a fiaink, odagyűltek az ablakhoz, nézték, hogy ömlik a víz, csorog le az üvegen, és én viccesen azt mondtam, hogy na, itt az özönvíz. Erre Dénes fiam, aki akkor már a óvoda felső tagozatába járt, és volt egy mesekönyvünk, ami Noé bárkájának a történetét mesélte el, és azzal kezdődik, hogy Noé és családja ott állnak, és hallgatják, hogy Isten megbízza Noét azzal, hogy építsen bárkát. Ezt hallva, hogy én viccesen azt mondom, hogy na itt az özönvíz, akkor azt mondja nekem, hogy nem, az nem lehet. Hát mondom, miért nem? Mire azt mondja? Hát mert nem szólt. Tehát, hogyha azt akarom valahogy érzékeltetni, hogy milyen a gyermeki hozzáállás, akkor ez a fajta bizalom, ami abból indul ki, hogy hát ha ez tényleg mondjuk özönvíz lenne, akkor szólna nekünk, hogy mi következik. Ha arra bátorít bennünket Jakab, hogy az életünk minden helyzete legyen imádság, akkor egy ilyen nagyon egyszerű, tiszta gyermeki viszonyt feltételez. És hát hozzáteltem, hogy ha az ember felüti mondjuk a 20. század méltán legismertebb, leghíresebb, sokat idézett teológusát, a svájci Karl Barthot, akkor a dogmatikáját azzal a gondolatmenettel indítja, hogy lehet talán nehéz elképzelni, de minden beszédünk lehetne Istenről szóló beszéd. Tehát mindaz, amit mi egymással kommunikálunk, minden, amit egyáltalán kiejtünk a szánkon, az válhatna Istenről szóló beszéddé is. És azt gondolom, ez el kell, hogy gondolkodtasson bennünket azzal kapcsolatban, hogy lehetséges-e, hogy minden élethelyzetből ima váljon. És úgy hiszem, hogy ez nem abszurd kérés, vagy nem abszurd felszólítás. És nyilván nem az ima klasszikus miben létéről van itt szó, hanem egy folyamatos, állandó, Istenre figyelő kommunikációról, amiben az ember úgy gondolja, hogy minden egyes lépése az életében az egy felülről irányított tervnek a része, amire csak rá kell hagyatkozni az embernek. Persze benne van az is, hogy ez egy elég bátor dolog, hiszen a jövőről olyan keveset tudunk most még inkább, mint mondjuk előző korokban, és ebben a helyzetben azt mondani, hogy én ráhagyatkozom arra az Istenre, aki nem tudom, mit tervez velem, vagy szeretteimmel, de én azt gondolom, hogy meg lehet abban bízni, amit ő velem tenni akar. És hát így egy elég nehéz helyzethez, nehéz kérdéshez jutunk el, a betegséghez, hiszen ez az, ami Jakabot is foglalkoztatja, hiszen mióta csak világ a világ, betegség van, nem is akármilyen fajtái. És ha már itt tartunk, akkor hadd említsem meg, hogy feleségem szklerózis multiplexben szenved, most már 12 éve. Elején még tudott járni, most már csak a kerekesszékkel közlekedhetjük, igazán ő állni sem bír már. Egy elég progresszív fajtája az, amit ő el kell, hogy viseljen. Volt olyan nap, hogy minden nap sírt emiatt, most már azért kevésbé, vagy nem minden nap. Volt, amikor én minden nap imádkoztam azért, hogy történjen vele valami, legalább ne romoljon az állapota, ma már nem imádkozom érte minden nap. Mert hogy talán azt lehet ezzel kapcsolatban bölcsen mondani, hogy attól, hogy mi elképzeljük, hogy milyen az ideális élet számunkra, egyáltalán nem biztos, hogy Isten hozzánk hasonlóan úgy gondolkodik erről, mint mi. Ugye Ézsaiás mondja azt, hogy a ti gondolataitok nem az én gondolataim, mondja az Úr, mondja Isten, és ezt szerintem egy életen át tanuljuk, hogy az ő gondolatai nem pont azok, mint a mi gondolataink. Tehát van egy nagy égi pedagógia, aminek a részesei vagyunk, próbáljuk megérteni, hogy ez merre vezet bennünket, milyen feladatok, nehézségek elé állít, de ezt előre szinte az ember biztos, hogy nem tudja sem elképzelni. Például, ha nekünk 15 évvel ezelőtt azt mondták volna, hogy majd mi ott fogunk tartani ennyi év múlva, ahol most, akkor nem is tudom, mit mondtunk volna rá. De az ember, ahogy belekerül egy helyzetbe, megtanulja azt a maga saját erejéből megoldani, vagy segítséggel megoldani, és itt jön a következő kérdés, hogy vajon mennyiben vagyunk mi képesek arra, hogy segítséget kérjünk másoktól? Ez az egész felolvasott szakasz ezt az alapvető kérdést, ezzel akar bennünket szembesíteni, mert ugye történt ilyen felmérés Magyarországon, éppen az evangélikus egyházban is, hogy vajon hányan vannak olyanok, konkrét gyülekezeti tagokat kérdeztek meg, ugye ez a Fábri Györgyféle szociológiai csoportnak a felmérése volt, hogy hányan tennék meg azt, hogy ha bajba vannak, lelki problémájuk van, mikor fordulnának segítségért, és mi magyarok nagyon rosszul állunk. Tehát még a környező országokhoz képest is. Tehát hogyha az a kérdés, hogy Magyarországon kifordulna konkrétan így segítségért másokhoz, szakértőhöz, vagy a lelkészhez, elenyésző százaléka az embereknek. Ugye minket arra neveltek kiskorunktól kezdve ebben az országban, hogy próbáljunk meg mindent magunk megoldani. Emlékszem arra a barátomra, aki még rendszerváltás után nem sokkal végzett a közgazdasági egyetemen, és akkor elment egy multicéghez dolgozni, ahol azzal kezdték, hogy kapott egy íróasztalt, de az nem csak az ővé volt, hanem volt egy másik munkatársa, egyik héten ő volt terepen, másik héten a munkatársa volt terepen, de egy íróasztalt kaptak, és arra voltak kényszerítve, hogy dolgozzanak össze, kooperáljanak, mert úgy gondoltam, vagy úgy gondolják, azt hiszem azok, akik ezt kitalálták, hogy bennünket ebben kell erősíteni, hogy felismerjük, hogy hogy tudunk egymással kooperálni, hogyan tudják az emberek egymást kiegészíteni és kisegíteni a feladataik és a dolgaik közepette. És ilyen szempontból érdekes szerintem ez, amit itt ebben a szakaszban Jakabtól kapunk, mint tanácsot. Ugye a betegség szóra, az a nyelv, a görög nyelvben az a szó, amit az író használ, erőtlen, gyenge, elesett, ilyen fordításokat lehet nem mondani, de ez ugye azt jelenti, hogy ez testi, lelki, szociális, gazdasági értelemben is jelenthet gyengeséget. Minden olyan helyzetet, amikor az ember azt érzi, hogy most tényleg elért a lehetőségei és az ereje végpontjáig. És az ilyen helyzetben lévő embereket szólítja föl arra Jakab, hogy kérjenek segítséget. Hát kihez fordulnának? Nyilván az akkori viszonyok között azt mondja, hogy akik a legtapasztaltabbak, azoktól kérjen segítséget. Felszólítja a gyülekezet betegeit Jakab. Hívják a véneket. És azt mondja, tulajdonképpen mindenki hívhatja őket, aki testi, lelki vagy bármilyen gyengeségben szenved. És ezzel Jakab egy eddig elképzelhetetlen segítő lehetőséget nyit meg. És ezt azt gondolom, hogy így még 2000 év után is érdemes ezen elgondolkodni, hogy erre vagyunk felszólítva. De némileg már szem előtt évesztettük ezt a lehetőséget. És a betegség kifejezés többszöri jelentése Pál apostol mondására is emlékeztetett bennünket, azaz, amikor azt mondja, hogy egymás terhét hordozzátok, mert így teljesítitek Krisztus törvényét, tanítását. És érdekes, hogy itt nem azt mondja Jakab, hogy küldjük oda a gyülekezet véneit a gyengékhez, a betegekhez, hanem fordítva, a kezdeményezés a betegségben szenvedőtől, a gyengétől származzék. Ő legyen a kezdeményező. És talán emlékeztethet ez bennünket arra az esetre, amikor a Bartimeust meggyógyítja Jézus, és amikor azt mondja neki, mit tegyek veled, mit akarsz, mit tegyek érted, kérdezi tőle Jézus. És akkor ő azt mondja, Rabuni, hogy lássak. És ekkor mondja neki Jézus, menj el, a te hited megtartott téged, és így nyeri vissza az egészségét, a látását, és aztán követi őt. És ahogy a vakembernek is meg kellett fogalmaznia a segítségre, gyógyulásra vonatkozó akaratát Jézus felé, úgy a betegeknek, a gyengélkedőknek is Jakab szerint a vének hívásával kell megfogalmazniuk segítségre vonatkozó akaratukat. Ugye ez egy alaptörvény, hogy csak azon lehet segíteni, aki felismeri, belátja, hogy segítségre szorul. Néha itt akad el a folyamat, már a legelején, hogy az illető nem ismeri, nem akarja belátni, hogy egyedül nem tudja megoldani a problémáit, hanem segítségre van szüksége. Ebben is bízzunk Jakab bátorításában, hogy van értelme ennek. És ugye nagyon érdekes a lélektan, amikor azt mondja, hogyha te valakitől segítséget kérsz, tök érdekes, hogy valakitől segítséget kérsz, akkor érdekes módon az ő szemében te egy polccal följebb kerülsz. Azáltal, hogy megbízol benne annyira, hogy azt mondod, hogy merek tőle segítséget kérni. Jobban fog becsülni az, akit te megkértél arra, hogy segítsen rajtad. A lélektan erről beszél, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon, nagyon fontos felismerés ennek a tudománynak. Érdemes rá hallgatni. És összecseng azzal, amit Jakab is mond. Merj segítséget kérni. És a vének azt mondja, akik imádkoznak egy beteg ember mellett, számíthatnak arra, hogy Isten meggyógyítja a beteg embert. Ugye ennek a gyökerében az a tanítás áll, ami hát hosszú lenne ezt mindezt végigjárni, csak utalni tudok arra, hogy ugye a ószövetségi szemlélet szerint a betegség az a bűn következménye. Éppen ezért beszél Jakab arról is, hogy a bűnvallás és ez a folyamat össze kell, hogy tartozzon. És azt mondja, nem a vének gyógyíthatnak meg egy embert, és nem az olaj használata, az sem tesz igazán semmit, hanem az a hit, hogy a feltámadt Úr Jézus képes meggyógyítani az embert. Ez a meggyógyítani, vagy fölemelni szó, felébreszteni, felkelteni, meggyógyítani, ezek mind ugyanahoz annak a szónak a lehetséges fordításai, amit az eredetiben van. És egyébként Jézus feltámadásának a leírására is ugyanezt a szót használja az Új Szövetség. És ami még érdekesebben a felolvasott szakaszban, hogy nincs szó itt a bűnök megvallásáról. Ez szerintem egy nagyon fontos. És azt hiszem, hogy azért van ez így, mert olyan bűnökről van itt szó, amelyeket Isten már rég megbocsátott nekünk, de amelyek most mégis valahogy visszatérnek oly módon, hogy gondot okoznak annak az embernek, akiről éppen most itt Jakab beszélt. Tehát, hogy, és ugye ezt ismerjük jól a lelki gondozás területéről, hogy vannak emberek, akik az Isten által már rég megbocsátott bűnök tudatában is még olyan bűntudattól szenvednek, amiből nem tudnak kijevickélni. A rossz lelkiismeret még tovább gyötri őket, és megkérdőjelezi hitükben azt, hogy a régi bűnökre valóban megbocsátást adott-e nekik Isten. És azt mondja Jakab, hogy ez tulajdonképpen a legveszélyesebb, amikor az ember nem tud abban bízni, hogy ő valóban bocsánatot kapott a bűneire. Tehát amikor arról van szó, hogy tovább görgeti az ember magában, a bűntudatában azokat az emlékeit, amik azokhoz az esetekhez kapcsolódnak, amiből nem tud kilábalni. És talán ezen a módon csak az segít, ha az ember ebben is segítséget kér, és valaki át tudja billenteni azon a határon, és el tudja indítani azon az úton, hogy valóban biztos legyen az ember Isten bocsánatában, a megbocsátásban. És ebben megint csak a testvér a másik keresztjén tud nekünk segíteni, aki tudja közvetíteni ezt. Azt mondja, valljátok meg egymásnak bűneiteket, és így imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Mert ugye sok mindent elérhet az igaz ima, és arra vagyunk hivatottak, hogy megvalljuk egymásnak bűneinket, beismerjük ezeket, és egymásért imádkozzunk. És ez, ha feltétlen testi gyógyulást nem is biztos, hogy hoz, de lelkit mindenképpen, megtisztulást, megfürdést abban a szeretetben, amelyben valamennyien ott lehetünk, és az a vélemény, mely szerint a igaz ember imája meghallgatásra talál, ezen az alapon ragadható meg, hogy ezzel a megtisztult hozzáállással, gyermeki bizalommal fordulunk Isten felé, akkor ő, ha nem is oly módon teljesíti imáinkat, ahogyan esetleg mi kicsit naívan néha elképzeljük, de biztosak lehetünk abban, hogy a gondviselése és a velünk való szolidaritása és szeretete akkor is velünk van, ha mi jelen esetben néha nem mindig értjük, mi miért és hogyan történik velünk. És talán egy idézettel fejezném be, amelyet Heinrich Ottól veszek, aki azt mondta, kereszténynek lenni néha éppen azt jelenti, hogy elviseljük az események megmagyarázhatatlanságát. Amen. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, üdvözítő Urunk, hogy szavaddal híveid közösségébe terelsz, és az örök élet felé vezetsz minket. Győzd meg bizalmatlanságunkat, hitetlenségünket, hogy engedjük hívásodnak, és erősítsd akaratunkat, hogy készségesen kövessünk téged. Amen.